Jó napot kívánok! Üdvözlöm a megjelenteket itt a helyszínen és a monitorok előtt. Én is az Eszterházy Károly Főiskoláról jöttem, Kvaszingerné Prantner Csillának hívnak, és weblapszerkesztéssel foglalkozom, ezért is foglalkozom ezzel a témával többek között. A felsőoktatási intézményben oktatók oktatói portáljairól szeretnék beszélni, és arra voltam kíváncsi, hogy az Eszterházy Károly Főiskolán oktató tanárok milyen százalékban rendelkeznek saját oktatói portálokkal. Szerintem ma egy felsőoktatási intézményben oktató tanárnak okkal vannak kérdései, okkal gondol arra, okkal merülnek fel ezek a kérdések benne, hogy milyen információkat tartalmazon a weboldal, hogyan jelenjen meg ő az interneten. Ez amiatt is nagy kérdés, mert igazából nagyon sokan különbözőféleképpen jelennek meg. Vannak, akik csak információs oldalakat jelenítenek meg önmaguktól, és mondjuk FTP kapcsolaton keresztül, vagy e-mailen keresztül adják át az órán oktatott prezentációkat, tananyagsegédleteket, próbateszteket, és így tovább. Vannak olyan tanárok is, kutatásom során is, interjúkat is készítettem, és ez idő alatt derült ki, akik minden egyes tárgy elején kivetítenek egy linket, és azon az elérésen megtalálható az adott órával kapcsolatos tananyag segédlet, és azt használják a tanórákon. Igazából én úgy gondolom, hogy és ezek az oldalak nincsenek egy menürendszerbe átfogóan összeszerkesztve, csak aloldalakat ismer a hallgató. Úgy gondolom, hogy az egy szép megoldás, hogyha információt is közöl magáról az oktató, és emellett közöl még általános információkat az oktatott tárgyakról. Nagyon jó ugye a modulrendszer, sokan használjuk, kurzusokat nagyon jól támogatja, könnyen feltölthetőek tananyagok, könnyen feltölthetőek a diákok által munkák is. Az oldalra nagyon könnyű benne vizsgáztatni, és így tovább mondhatnánk, de az a gond vele, hogy ez egy zárt rendszer. Tehát csak azok a diákok látják a tartalmakat, akik az adott kurzust abban a fél évben éppen felvették. Nagyon jó oktatást támogató rendszer, én is nagyon sokat használom, de én úgy gondolom, hogy kell egy nyitott felület is. Továbbá nagyon jó eszközök állnak a piacon, nem is a piacon, hanem nyílt forráskóddal elérhető ingyenes rendszerek, tartalomkezelő rendszerekre gondolok itt, amivel nagyon könnyedén tudunk nagyon hasonló rendszereket készíteni mi magunk. Nagyon sok bölcsész használja ezeket a rendszereket. Most itt konkrétan tartalomkezelő rendszerek alatt gondolok a Joomla-ra, a Drupal-ra, a WordPress-re. Érdekes, más egyetemeken is körülnéztem, és weblap fejlesztők is például ezeket a rendszereket használják. Tehát nem patchmegelnek az XHTML kódokkal, hanem egyszerűen fognak egy komolyabb rendszert, és abban valósítják meg az elképzelésüket. Tehát ez az egyik, ami miatt én foglalkozok ezzel, hogy hogyan nézzen ki egy oktatói portál, egy tartalmas weboldal. A tartalomkezelő rendszerek azt is egyébként elősegítik, hogy nagyon könnyen belépési rendszert biztosítanak, jogosultságok adhatóak ki bizonyos tárgyakhoz kapcsolódóan. Könnyen lehet támogatni nem csak a kurzusainkat, nem csak információs oldalt, hanem egy kutatási szférát is nagyon könnyen lehet támogatni ezekkel a rendszerekkel. Nézzük meg, hogy másfelől mi az, ami egy korábbi kutatási eredményként jött ki. 2009-ben az Eszterházy Károly Főiskolán végeztek egy laptop kutatást. A kollégám már említette, hogy a nappali képzésen lévő hallgatók számára laptopokat biztosít a főiskola, és ezek használatáról kérdezték meg a diákokat. Azt kérdezték, hogy ezek a diákok mire használják a weboldalukat, vagy mire használják ezeket a laptopokat. Na most a laptop használattal kapcsolatos kérdéseknél volt egy olyan kérdés is, hogy milyen elérhető tanulásukat segítő rendszereket szoktak használni. És akkor itt látható, hogy mik voltak a válaszok, és a tanári honlap anyagai voltak a legkiemelkedő, az mutatja a legkiemelkedőbb eredményeket. Tehát ez is mutatja azt, hogy a diákok nagyon sokszor a tanárok oktatói weboldalába kapaszkodnak. Ott keresik elsősorban az információkat. Abból indulnak ki, ott látják meg, hogy az oktató mivel foglalkozik, milyen tárgyakat oktat, és nagyon sokan oda töltik fel a segédleteket is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az eredmény megmutatja azt, hogy érdemes ezzel a kérdéssel nagyon is foglalkozni. A kutatást egyelőre az Esztázy Károly főiskolán oktató tanárokra lett kiterjesztve. Ez év januárjában történt egy kérdőíves felmérés az Unipol rendszeren keresztül, online kérdői formájában. 41 kérdés volt megfogalmazva, és a következő főbb területekre kerestem a választ, ezen kívül még sok másra is, de most ezekkel kapcsolatosan fogok bemutatni eredményeket. A weboldalak mennyisége a kar és a beosztás függvényében, azaz az egyes karokon dolgozó oktatóknak mennyire van összefüggés, szignifikáns összefüggés a között, hogy van-e az oktatónak saját weboldala, használja-e folyamatosan a kurzusaik oktatására, illetve milyen beosztásban dolgozik, és ugyanez a kérdés, hogy milyen karon dolgozik. A másik nagy kérdéskör az az, hogy a weboldalak tartalmára kérdez rá, és hogy milyen szolgáltatásokat szoktak megjeleníteni a tanárok, mire használják éppen a weboldalokat. Nagyon érdekes, hogy a kérdői vége felé pedig egy olyan kérdés is lesz, függetlenül attól, hogy az oktatók rendelkeznek-e ilyen saját weboldallal, vagy nem rendelkeznek ilyennel, mindenki számára felteszem ezeket a kérdéseket, felsorolva szolgáltatásokat és felsorolva tartalmakat, hogy mik azok, amiket úgy gondol, hogy érdemes rátenni. Ő mit tenne rá egy ilyen weboldalra, függetlenül, hogy az övé milyen, mit gondol erről. Harmadrészben pedig az oktatói weboldalak hasznosságára térek ki, azaz, hogy az oktatók hogyan ítélik meg ezeknek a weboldalaknak a hasznosságát. Későbbiekben tervezek egy olyan kutatást is, ami a hallgatói oldalról vizsgálja ugyanezeket a kérdéseket. Ami szerintem nagyon jelentős, és utána nagyon érdekes lesz összevetni a két eredményt, hogy ugyanazzal a kérdésre hogyan válaszolnak a hallgatók, mi a véleményük, ugyanazon kérdésre hogyan válaszolnak az oktatók. Itt ugyanaz a három kérdéskör van felsorolva, és a kérdőiből kiemelve, hogy éppen milyen, mik voltak a vizsgálati tényezők, és a kérdések és a kérdések száma van ott meghatározva, és a végén összegezve, hogy jobban átlátható legyen a dolog. Még mielőtt rátérnék az eredményekre, a kérdői felépítését láthatjuk itt röviden. Ugye voltak először a demográfiai adatok voltak bekérve, aztán az oktatói portálok látogatása, hogy egyáltalán mennyire látogatnak az oktatók más portálokat, ők mennyire szereznek onnan információkat. Van-e konkurencia elemzés? Tehát felmérik-e, hogy más felsőfokú intézményben milyen tartalmakat jelenítenek meg az adott oktatók? És végül két nagy csoportra oszlik a kérdőív a kitöltők szempontjából. Az egyik csoport az az, hogy rendelkezik-e oktatói weboldallal, vagy nem rendelkezik. A nem rendelkezők tovább osztanak, hogy szeretne egyáltalán mostanában majd valamilyen saját oktatói weboldalt. És a végén, mert engem ez nagyon izgat, hogy a Moodle rendszert mennyien használják, ismerik-e, egy oktatói portált önmagában használnak a kurzus támogatására, vagy csak a Moodle rendszert, vagy megosztva mindkettő rendszert. Végül még nagyon érdekelt, hogy akik használnak oktatási weboldalt, miben készült. Azon belül is arra voltam kíváncsi, hogy kik azok, akik ilyen nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerrel készítik ezeket a portálokat, már csak azért is, mert szerintem az nagyon jó dolog azokkal készíteni. A kutatás vált eredményei a következők voltak, az elsőt már említettem. A következő az, hogy feltételezem, hogy az Esztelházy Károly Főiskola oktatóinak minimum az 50%-a hasznosnak tartja az oktatói weboldalakat. Ez a kérdés nagyon érdekes lesz hallgatói oldalról. Az utolsó pedig, amivel most foglalkozok, az, hogy feltételezem, hogy a mintában szereplő oktatók minimum 70%-a a kurzusainak a támogatására használja ezeket a weboldalait. Tehát nagyon fontosnak érzi a kurzusok támogatását a weboldalakon. Nézzük meg, milyen mintával dolgoztunk. Összesen 100 kitöltőnk volt, ebből 84 kérdői volt használható. Sokan kiléptek, aztán lehet, hogy, és a rendszer nem érzékelte így teljesnek a mintát, de nagyon sok esetben valószínűleg voltak, akik visszatértek, és akkor kitöltöttek egy újat teljesen, a végig elmentek a kérdőívnek. Ha nézzük a minta konkrét kadonkénti megoszlását, akkor látható, hogy a GTK-ról, TTK-ról, BTK-ról és TKTK-karról mennyien töltötték ki. Mi is, akik itt előadtunk az előbbiekben, a TKTK-ról jöttünk. Tanárképzés és tudástechnológia kar, nagyon sok IKT-s dologgal foglalkozunk, az IKT kompetenciával foglalkozunk ezen a karon, e-learninges tananyagokat írunk, készítünk és abban oktatunk, tehát én úgy gondolom, hogy ezért is volt ilyen nagy számú a kitöltés ezen a karon. A beosztásokat illetően pedig azt lehet megfigyelni, hogy a főiskolai docensek nagyon nagy számban töltötték ki ezeket a kérdőíveket, és általában a magasabb beosztásban lévők töltötték ki. Valószínűleg ők érzik ennek a hasznosságát, az értelmét mindennek, és még lelkesek voltak az óradók és a tanársegédek is egyenlő arányban a kitöltésnél. Nézzük meg a weboldalak mennyisége a kar és a beosztás függvényében. Még mielőtt a karra és a beosztásra térnék rá, itt egy általános mennyiségi kimutatást szeretnék először bemutatni. Méghozzá az, hogy a kitöltők között, hát kicsit sajnálatos, de 39% rendelkezik jelenleg weboldallal most a főiskolán. Hozzáteszem azt, hogy nem lehet tudni, hogy egy név, hogyha azokat weboldalnak tekintik-e a tanárok, akik csak egy névjegy oldallal rendelkeznek. Tehát csak egy információs oldaluk van, és ennyi az egész. Tehát ez nem lett szerintem egyértelműen megkérdezve. Tehát lehet, hogy jóval többen, és tudok sok olyan tanárról, aki rendelkezik weboldalral, de nem tartja ő oktatói weboldalnak a saját oldalát, csak azon osztja meg az anyagokat, és ahogy említettem, csak a linkeket mutatja meg az óra elején. Lényeg az, hogy az oktatói weboldalral vagy portállal nem rendelkezők között, bár ez nagy szám, 61%, de azok közül 40% tervezi, hogy fog készíteni vagy készítetni valakivel oktatói weboldalt. 4%-nak ez már folyamatban van, és a maradék 17% az, aki nem látja ennek szükségét. Persze ez is lehetséges az is, hogy mondjuk testnevelés karon vannak, és annyira ne, vagy testnevelés képzésben vannak, vagy művészeti képzésben, akik esetleg nem tartják ezt annyira fontosnak. Nézzük a beosztások megoszlását kadonként. Itt fel vannak sorolva szintén a karok, a TKTK, a BTK, GTK és a TTK kar. Olyan sorrendben, ahogyan a kitöltés mennyisége történt. És végül nézzük meg az egyes karokon, milyen arányban rendelkeznek az oktatók weboldalakkal. Itt látszik, hogy a TKTK, amiről eddig is beszéltem, nagyon nagy számban rendelkezik oktatói weboldallal, ott látható ez az érték. És a érdekes módon a BTK és a TTK nem annyira, sokan mondták ezt önmagukról. Az egyes beosztásokban milyen arányban rendelkeznek az oktatók weboldalakkal, ez is egy érdekes kérdés, és itt látszik a lila jelölés, hogy a főiskolai docensek azok, akik nem jelentkeznek, de nagyon nem rendelkeznek vele, de nagyon érdekeltek a témában. Ők voltak azok, akik nagyon nagy számban kitöltötték az íveket. Nézzük a következő kérdéskört. Általános igények az oktatói weboldalak tartalmát és szolgáltatásait illetően, tehát mit helyezzünk el egy weboldalra, mit gondolunk erről. Itt volt az a feltételezés, ugye, hogy azt feltételeztük, hogy az oktatók 70%-a jelentősnek tartja azt, hogy egy oktatói portál a kurzusait támogassa. Most, ha megnézzük, az oktatott kurzusok fölülről a második, egészen még négyen keresztül ezzel foglalkozik, és mind-mind nagyon magas százalékot ért el. Tehát nagyon fontosnak tartják, hogy legyen fent a tematikája a kurzusoknak, legyen fent a tematika mellett a követelménye, meg legyen nevezve, hogy miről van szó, irodalom legyen hozzátársítva, tehát ezt mind-mind fontosnak érzik. Nyilván fontos az oktatónak az önéletrajza, a publikációja is, listája, de ez annyira nem jelentős. Igazándiból még ezen kívül van körülbelül 10 más tényező, amit nem helyeztem el a prezentációra, mert nem tartottam fontosnak, csak a legjelentősebbeket próbálom itt bemutatni. Ha a szolgáltatásokat nézzük, Akkor pedig a következő dolgok láthatóak. A legmagasabb érték az a híroldal. Nál jött ki, azaz nagyon sokan úgy gondolják, hogy egy oktatónak a saját portáján nagyon jó, hogyha hírek vannak. Hírek vannak arról, hogy most konferencia van, milyen esemény van a főiskolán, milyen új technológia jelent meg a piacon, és egyéb apróságok. Emellett a blog nem sokat kapott, egyébként nagyon hasonló, ez is lehet, hogy értelmezésben sem mindenki úgy gondolta. Az oktatói blog az a negyedik helyen áll, de ugyanez lenne a célja egyébként, hogy az oktató véleményt, egyaz, hogy híreket is adhat, meg véleményt nyilváníthat a szakmáról. És ez szerintem nagyon fontos. A diákok nagyon kíváncsiak, hogy a tanórán kívül egy adott oktatónak mi a véleménye, hogy áll a dolgokhoz, hogy áll általánosan az informatika területéhez. Többen megjelölték a fórumokat, és volt minden egyes kérdéskörhöz, tehát a tartalomhoz is, meg a szolgáltatáshoz is egy olyan egyén választási lehetőség, hogy mi az, ami a nagyon-nagyon hosszú listában, ebben a 10-15-ös listákban nem szerepelt, és ő szeretné, úgy gondolja az oktató, hogy ennek lenne helye egy portálon. És itt például most a legvégéről kezdeném hirtelen, hogy milyen egyéb szolgáltatásokat javasolna, a posztolást írták. Hát a posztolás az nem mint blogolás, tehát itt ugyanarra. Arról van szó, kép-videó gyűjteményekre gondoltak. Nyilván a képen bizonyos szakokon nagyon nagy jelentősége lenne a képgyűjteménynek, mondjuk a fotózással kapcsolatos tárgyak esetében. Milyen egyéb tartalmakat javasoltak? Nagyon sok oktató hiányolta azt, egyébként ez is volt megfogalmazva, vagy csak egy kicsit másképpen, más szemszögből, sokan azt érezték fontosnak, hogy az oktatónak a saját kutatási tevékenységéről legyen több információ. Ez látható a nemzetközi, tudományos tevékenységben, szakmai tevékenységben, hogy a hallgatók milyen ösztöndíjakra pályázhatnak, pályázatok közvetítve milyen projektekbe vesz részt az oktatók. Tehát ezeket mind fontosnak tartották az oktatók. Ez is megint érdekes lesz másik oldalról, hogy a hallgatók ezt mennyire tartják majd fontosnak. Ők lehet, hogy nem. Ők valószínűleg a kurzus támogatást tartják fontosnak, ha nem a modulrendszeren keresztül kapják mindezt, hanem tényleg az oktatói portálon keresztül. Végül harmadsorban nézzük az oktatói weboldalak hasznosságának a vizsgálatát, tehát kíváncsi voltam erre az attitűd vizsgálatra, hogy az oktatók mit gondolnak, mennyire hasznos az oktatói portál, véleményük szerint milyen a megítélése a tanárok között. Itt a feltételezés, csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az volt, hogy minimum 50%-a az oktatóknak, a kérdőívet kitöltőknek azt fogja mondani, hogy hasznos, azaz hasznosnak tartja. Itt látszik a skála is, hogy van egy olyan, a skála legmagasabb foka, az a nélkülözhetetlennek tartom, ezt azért nem sokan jelölték, de a hasznosnak tartom, ott nagyon-nagyon nagy számban jelölték be. A kitöltők 63%-a, több mint 63%-a tartja hasznosnak az oktatói portálokat, és a közepesen hasznosnak tartom, és elég nagy számban töltötték ki. Tehát megint csak a portálok létjogosultságát szeretném ezzel alátámasztani, és azért érzem ezt fontosnak, mert nagyon-nagyon jó a módszerrendszer, de én úgy gondolom, hogy portálokra is szükség van. Még kiemeltem két másik eredményt. Az volt a feladat, hogy az alábbi tényezőket rangsorolják a tanárok, és a skála is látszik, tehát minden egyes témát lehetett valamelyik skálára behelyezni, és itt a legjelentősebbeket vizsgáljuk, és nézzük meg, hogy az elérhetőség, a kapcsolatfelvétel lehetősége az oktatóval ez helyezkedett el a legjelentősebbek között. A következő dián pedig az látszik, hogy ami érdekes lehet számunkra, hogy a próbateszteket és a nem tartják annyira fontosnak az oktatók elhelyezni az oldalakon. A hallgatók egyébként nagyon fontosnak tartják. Nem tartják azt sem annyira fontos, hogy információ legyen a kurzusokról, és információ legyen mondjuk az oktatóról, hanem maga a kurzus tartalmával kapcsolatban fontosak az információk véleményük szerint. Egy idézetet szeretnék elmondani. A technológia megváltoztatja, újraírja az agyunkat. Az általunk használt eszközök meghatározzák és formálják gondolkodásunkat. Hát ez nagyon igaz, ezt napjainkban tapasztaljuk, amint egy új eszköz a kezünkbe kerül. És azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy a mai fogyasztói és internetezési szokások, elektronikus fogyasztói szokások nagyon megváltoztak. Nagyon átformálódott ez a térkép, és ennek megfelelően az oktatásban is muszáj, hogy formálódjon, hogy ezt maga után vonza. És úgy gondolom, hogy nekünk, oktatóknak fontos az, tehát nekünk oktatóknak kell megmutatnunk, meg rávezetnünk a diákokat ezeknek a használatára. Nagyon sok mindent tanulnak ők maguktól is, de az, hogy a net ne csak az legyen, tehát ne csak apróságokból álljon, hanem tényleg olyan oldalakat mutassunk nekik, olyan linkgyűjteményt mutassunk nekik, ami a szakmában nagyon jó kiinduló pontot jelenthet. Függetlenül a kutatástól, mert még nagyon sok kiértékelni való van, csak egyéni vélemény szerint szeretném mondani, hogy az oktatói, ha valaki nem egy névjegy oldalban gondolkodik, hanem egy komolyabb portálban gondolkodik, beléptetési rendszerrel, jogosultságok adásával, hogy ki tudjon tenni szavazásokat, hogy tudjon címkefelhőt szolgáltatni, és egyéb apróságokat blogoljon rajta. Tehát ha portnálnak nevezzük ezt az oktatói weboldalt, mert annyira sok információ helyezkedik el rajta, akkor úgy vélem, hogy ezeknek a portáloknak három nagy területe kell, hogy legyen. Az egyik terület az az, ami személyinformációkat tartalmaz, a másik nagyobb terület az az oktatás támogatásával kapcsolatos jogosultságokkal. Nagyon könnyen meg lehet egyébként ezt mutatni, hogy mi legyen az a mennyiség az információknak, ami publikus mindenki számára, és zártá tenni azokat egyes dolgokat, konkrét tananyagokat, órán elhangzott prezentációkat bizonyos jogosultsági körbe tartozóknak, akik felvették a kurzust. Tehát ezt nagyon jól el lehet különíteni. A harmadik az pedig mindenképpen a tudományos munkával, a kutató munkával kapcsolatosnak kell legyen, akár szakmai blogot is építhet, ami védett a teljes publikum elől az oktatói portálokon. Lehet ezt is fenntartani. Méghozzá a felsőfokú intézményekben szinte kötelező ugye az oktatók számára, és ebből a három összetevőből gondolom, hogy jó, ha felépül egy oktatói portál, és hát gondoltam, hogy ne veszéljek a levegőbe, megmutatom az én saját portálomat, ami egyébként közel sincs a végleges fázisban. Most az intézményünkben elindult az a törekvés, hogy QR kódok legyenek minden ajtóhoz elhelyezkedve, meg minden egyes oktatóhoz rendelve, és emiatt változtattam egy kicsit a nyitófelületen, hogy közvetlenül ha tényleg egy diák a telefonjával oda megy, és akkor megnézi a névjegytáblán ezt a QR kódot, akkor rögtön jelezze ki neki a forgatóórák idejét, az elérhetőséget, meg a nevet. Hát az e-mailt nem írtam ki, mert az e-mailünkre azért vigyázunk, hogy a spamok ne nagyon lepjék el a levelezésünket. A koncepció egyébként itt az, hogy legyen egy kezdőlap, ahol hírek vannak, itt a Networkshop látszik, hogy ez van hírként, a legutolsó hírként feltéve. Későbbiekben szeretnék blogolni is. Jó, hogyha fent vannak a publikációk, hasznos linkek, és van egy oktatás menüpont, amiben az oktatott kurzusok vannak, annak az általános leírásai. És itt jobb oldalt alul pedig az éppen aktuálisan oktatott tárgyakon a védett forma, tehát ami csak az oktatásban résztvevő, a kurzuson résztvevő diákok számára elérhető. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Nem tudom, hogy van-e kérdés. Szépen.